Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, Szent Lelkének segítségű hívásával. Ez írva található az előbb felolvasott igében, közelebbről a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének 20. versében, eképpen. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Foglaljunk helyet. Amikor előveszünk egy útlevelet, vagy egy személyi igazolványt, akkor az megmutatja valamilyen szinten, hogy hová tartozunk. Talán itt valamennyien magyar állampolgárok vagyunk. Ugye a magyar állampolgárként vannak jogaink, kötelezettségeink is, és egy közösségnek a részei vagyunk. Amikor külföldön elővesszük a magyar papírjainkat, iratainkat, akkor rögtön tudják rólunk, hogy honnan jöttünk, és talán még sztereotípiák is ébrednek bennük, hiszen az okirat mögött van egy ország, egy kultúra, egy történelem, egy hovatartozás. De nem csak ennyiből állami identitásunk. Pál apostol a Filippiben élő keresztényeknek valami sokkal fontosabbról beszél. Azt írja, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. A levél címzetjei pontosan értették, hogy miről van itt szó, hiszen Filippi a római birodalomnak a része volt, itt talán voltak közöttük is római állampolgárok. Ez nem volt egy magától értetődő dolog, ez egy kiváltság volt, ha valakinek volt római polgárjoga, amit vagy öröklött, vagy valamilyen módon kiérdemelt, megvásárolt. Ebből sok előny és kötelesség is fakadt egyébként, de több volt az előnye ennek a római állampolgárságnak. De Pál emlékeztet a levelében, hogy a legfontosabb állampolgárság nem a római, nem is a magyar, hanem a mennyei. Hiszen a megtért, újjászületett hívőknek a mennyben van polgárjoguk. Mennyei állampolgárságuk van. És bár még itt élnek a földön, elsődlegesen már egy másik országhoz, Istennek az országához tartoznak. És érdekesen fogalmaz Pál, nem azt mondja, hogy nekünk a mennyben polgárjogunk lesz, majd ha meghalunk, meg ha Jézus visszajön, akkor a mennybe kerülünk és állampolgárok leszünk. Nem. Azt mondja, polgárjogunk van. Most, ebben a pillanatban. Miért így fogalmaz? Egyrészt Jézusban kész van az üdvösség. Aki azt hittel elfogadja, annak örök élete van, már most. Másrészt a mennyei állampolgárságnak, ami nyilván majd a jövőben teljesedik ki, már itt a jelenben is következménye van. Ez egy olyan dolog, ami már a jelenre is kihatással van, és azt is meghatározza. Ennek a kifejezésére használja Pál apostol a római állampolgárság képét, úgyhogy ezt szeretnénk ma megvizsgálni, hogy mit is jelent ez a kép, és mit üzen ez számunkra. A római polgárok sokféle előnnyel és kötelességgel járt, én ezek közül most hármat szeretnék kiemelni ezen az Isten tiszteletem. Kezdjük is az elsővel. Ugye sok kötelesség volt, adófizetés, meg minden egyéb, de az egyik legfontosabb kötelessége egy római állampolgárnak az a hűség volt. Hűség Róma és a császár iránt. És ezt a hűséget sokszor tettekben, valamikor szimbolikus tettekben is ki kellett fejezniük az állampolgároknak. Na már most, ha a hívők a mennyek országának az állampolgárai, akkor ők nyilván az Úrnak tartoznak hűséggel. És az Istenhez való hűségre gondolunk, akkor talán sokszor az jut eszünkbe, hogy az a hűséges, aki az életét adja Krisztusért, aki a bántások ellenére is kitart Jézus mellett. Én is gondolkoztam, hogy melyik mártírról hozzak egy történetet erre az Isten tiszteletre. De rájöttem, hogy sokkal fontosabb arról beszélni, hogy a hűség az kicsiben kezdődik a mindennapokban. Van egy régi anekdota, amely szerint egy 50 éves házassági évfordulón az ünneplő házaspártól megkérdezte valaki, hogy mi volt a titka annak, hogy 50 éven keresztül ilyen békés, boldog házasságban éltek. A férfi válaszolt, hogy hát ez nagyon egyszerű. 50 évvel ezelőtt megbeszéltük azt, hogy minden kis dologban, ami az életünkben adódik, a feleségem dönt. És minden nagy dologban pedig én. És sikerült? Kérdezték ettől a férfitől. Hát persze, ez nagyszerűen működött, hiszen 50 éven keresztül nagy dolgok sosem történtek az életünkben. Csupa kis dologgal telik az életünk. És a nagy dolgaink is általában a kicsikből tevődnek össze. Egy sportoló sem a stadionban válik bajnokká, hanem reggelenként az edzőteremben. És ha sok kevesen hű, a kisebb dolgokban, az edzésben, az étrendben, az egyebekben, akkor ez a versenyen meg fog mutatkozni. Nem véletlen mondta Jézus, más kontextusban, de ez az életünk sok területére igaz, hogy aki hű kevesen, a sokon is hű az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Nekünk, hála Istennek, nem kell az életünket adni, meg életveszélyben kitartani Jézus mellett, ez is előfordulhat, de a hűség kicsiben kezdődik. Ott kezdődik, hogy bár lehetőségem lenne mondjuk feketén pénzt keresni, én mégis becsületes maradok, mert ez kedves az Atya előtt. Ott kezdődik, hogy egy hazugsággal könnyedén megoldhatnék egy helyzetet, és én mégis vállalom az igazságot, mert az igazság Atyához tartozom. Ott kezdődik, hogy a templomban észreveszem a mellettem ülőt, ha kell, adok neki egy zsebkendőt, vagy megkérdezem, hogy van, ha még nem ismerem, odalépek hozzá, bemutatkozok. Hiszen azt mondta Jézus, hogy abból tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kevesen hűnek lenni. Mert a kis dolgokban való hűség, az egy áldott dolog. És a kis dolgokban való hűtlenség, az pedig áldatlan állapotokhoz vezet. Gondoljunk csak bele, egy kis apró rossz szó, hogyan tudja tönkretenni az egész napunkat. Meg apró dolgokon, hogy mennek tönkre a családok, mert hát, hogy a másik milyen kupit hagy egyfolytában a konyhában, meg az okni is szanaszét, és ilyen apró dolgokon összeveszünk. Vagy egy kis pletykával. Hány ember tudtak már tönkretenni? Ez a sok kis apróság összeadódik, és romba dönti a nagy dolgokat is. Romba dönti a házasságokat, a munkahelyi légkört, a baráti kapcsolatokat. A kis dolgokon dől el sok minden. És ez így van a lelki életben is. Sokszor a kis dolgok, a kevesen való hűség vagy hűtlenség határozza meg, hogy milyen a lelki életünk. Hogy a napi csendességünkre oda szánjuk el azt a kis időt. Vagy tudunk-e hűségesen imádkozni a testvérért, akkor is, ha nem látunk változást. Vagy hogy végezzük-e hűségesen azt a szolgálatot, amivel Isten megbízott bennünket. Hogy van-e önfegyelmünk a kísértések között. Lehetne még sorolni, de ha kevesen hamisak vagyunk, akkor bizony a sokon még hamisabbak leszünk. Kedves testvérem, tudsz-e hű lenni? Vagy mindig csak az álmodozás, hogy majd a nagyokban megmutattam, hogy mennyire hűséges vagyok Istenhez, közben meg a keveseken nem annyira sikerül. Velem sokszor előfordul, hogy tervezem, hogy majd a szolgálatok között, meg a nagy próbatételekben hűséges leszek Istenhez, meg Istennek hűséges szolgálója leszek, közben meg a teljesen hétköznapi dolgokban, a lustaságban például sokszor elbukom. Ott van a nagy ambíció, hogy a nagy dolgokban majd én leszek a nagy hű, aztán meg elbukok az egészen kicsikben. És félreértés ne esik, senkit sem arra akarok bátorítani, hogy erőlködjünk a hűségben. A görögben a hűséges szó az a pisztos. És ugyanezt a görög szót használja a hívőre is az Új Szövetség. Mert csak azt tud hűséges lenni, aki hívő. Aki kapcsolatban van azzal, aki maga a hűség, akire ezt ígéri a Szentírás, hogyha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. A hívő ember hűségének az alapja a hűséges Istenbe vetett hit. Anélkül nem megy. De ha rácsodálkozunk az ő hűségére, hogy ő akkor is elhordozott bennünket, amikor mi mentünk a magunk feje után, meg abszolút hűtlenek voltunk, akkor hálából mi is tudhatunk és szerethetünk hűek maradni. Tehát először is ez jellemzi a mennyek országának állampolgárait, hogy hűségesek ahhoz, aki igazából maga a hűség. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a római állampolgárok bizonyos védelem alatt is álltak. Talán emlékszünk Pál apostolnak a történetére, amikor Jeruzsálemben föllázadt ellene a tömeg, a római hatóságok elfogták, és korbáccsal szerették volna őt kivallatni. És Pál ekkor tudta a jogait, megkérdezte az egyik ott álló tisztet, hogy szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnatok. Hát a válasz egyértelmű volt, mindenki tudta, hogy nem szabad, és az ezredes is megijedt, nem is korbácsoltatták meg az apostolt, hiszen védte őt a római jog, az, hogy ő állampolgár. Vagy egy másik esetben Pál apostol fogságban volt, és Jeruzsálembe akarták őt vitetni, hogy ott ítéletet hozzanak róla, és kivégezzék őt. Pál ekkor fellebbezett a császárhoz, élt azzal a jogával, hogy ő személyesen az ügyét a császár elé viheti, és a császár lesz a perdöntő. Tehát Pál apostol életében is látjuk, hogy aki római polgár volt, az bizonyos értelemben a császár védelme alatt állt. És az uralkodó ítélete nélkül nem lehetett őt bántani. Mennyivel inkább van ez így a mennyei állampolgárok esetében? A menny polgárai az uralkodó védelme alatt állnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem történhet velük semmi rossz, meg semmilyen baj, vagy nehéz, de jelenti azt, hogy minden, ami őket éri, ami egy hívő embert ér, arról az Úr tud, és fel tudja azt használni az állampolgár javára. Jézus maga mondta, hogy nektek pedig még a hajatok szála is számon van tartva. Ezt a KT is felidézi, amikor azt írja, hogy úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le a fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Isten országának a polgárai mennyei védelem alatt állnak. Ha te ehhez a csoporthoz tartozol, akkor csak olyan dolog érhet téged az életedben, legyen az bármennyire nehéz, ami elment az Atya előtt, amit az uralkodó megengedett, és ami végső soron a javadat, az üdvösségedet szolgálja. A másik dolog, ami itt felmerült, az az, hogy Pál fellebbezett a császárhoz. Római állampolgárként joga volt közvetlenül a császár elé menni. Milyen nagy dolog ez, hiszen milyen nagy ember a császár, az egész világbirodalomnak ő volt a vezetője, de mennyivel hatalmasabb a mindenható Isten, akihez teljesen ingyen, személyesen, közvetlenül mehetünk. Közvetlen hozzáférésünk lehet hozzá mennyei állampolgárként. Nem kell időpontot foglalni, hosszú sorokat kiállni, egyetlen rövid imádság, és már meg is hallgatott bennünket. Így most a védelemhez kapcsolódva, bármilyen bajunk van, vagy bántanak minket, vagy azt érezzük, hogy igazságtalanul bántak velünk, közvetlenül mehetünk a mennyek országának királyához a panaszunkkal. És ő nem elküld, hogy nem foglalkozik ilyen piti ügyekkel, neki fontosabb dolgai vannak, hanem azt ígéri az igében is, hogy az Úr füle az igazak könyörgésére figyel. Ő meghallgatja az ő állampolgárait. Tehát ez volt a második, hogy a menny polgárai védelem alatt állnak. Harmadjára arról szeretnék még beszélni, hogyha egy állampolgár valahova külföldre megy, akkor valamilyen módon képviseli azt az országot, ahonnan érkezett. Például én még nem találkoztam egy hondurasi emberrel sem, de ha most belépne ide a templomba egy hondurasi ember, akkor egészen biztosan befolyással lenne az én országról alkotott képemre. A római állampolgárok is valamilyen szinten képviselték Rómát szerte a provinciákban. Így a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a menny állampolgárai, azaz a megtért, újjászületett hívő emberek, egyben Istennek a képviselői is ezen a világon. Ez már a Biblia első lapjain világossá válik. Rögtön a teremtésnél olvassuk, hogy Isten a maga képmására, képviseletére teremtette az embert. De az Ószövetség választott népének, Izraelnek is világos volt a feladata, hogy a nemzetek között Istent képviselje. És az Új Szövetségben is annyiszor hangzik erre vonatkozó parancs, Jézus is elmondja, ti vagytok a világ világossága. De amelyik megfogalmazás talán most a legközelebb áll a témánkhoz, az a 2 Korintus 5.20. Krisztusért járva követségben, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál arról beszél, hogy aki már maga is megbékélt Istennel, azaz megtért és mentesült a kárhoztató ítélettől, az követté válik. Tehát a menny polgárai követek is. Bár a mennyek országához tartoznak már elsősorban, nagykövetként mégis itt vannak a földön, és Istent képviselik. Tehát aki keresztjénnek vallja magát, Krisztust követőnek vallja magát, az valamilyen módon követségben is jár. Hiszen az emberek sokszor az alapján ítélik meg a kereszténységet, sokszor még Istent is, hogy milyenek az ő nagykövetei. Egyszer második osztályban tartottam hittanórát, a teremtésről beszélgettünk, és egyszer csak az egyik gyerek megkérdezte, hogy én ott voltam-e. Hát mondom, hol? Hát a teremtésnél. Tani bácsi, ott voltál a teremtésnél. Ennek a kedves kisgyereknek a fejében az élt, hogy én olyan szorosan kötődöm Istenhez, hogy én biztos még a teremtésnél is ott voltam. Számára én voltam Isten képviselője, és az ő fejében annyira összemosódott az én személyem Isten személyével, hogy ennyire egyként kezelte a dolgokat. Persze ezt utána megbeszéltük, de talán ebből is látszik, hogy mennyire fontos, hogy hiteles követek legyünk. Mert sokan ezen a világon, ebben a városban is, a környezetünkben, talán csak rajtunk keresztül találkoznak Istennel sokan. És önkéntelenül a mi életünk fogja meghatározni azt, hogy ők hogyan gondolkoznak Istenről. Úgyhogy nem mindegy, hogy mit látnak a mi életünkön, hogy kiábrázolódik-e a Krisztus bennünk, ami keresztjének valljuk magunkat. Tehát az állampolgárság az képviseletet is jelent. A képviselet pedig azt jelenti, hogy az életemmel láthatóvá teszem, hogy kihez tartozom. Ha én Jézushoz tartozom, akkor ennek meg kell látszódnia az életemen is. A tetteimen, a döntéseimen, a gondolkodásmódomon, a másokhoz való viszonyulásomon. Hiszen őt képviselem, őt tükrözzem vissza ezekkel is. Meglátszik-e az életeden, hogy Krisztushoz tartozol? Képviseled-e hitelesen Jézust a te tetteiddel, döntéseiddel, másokhoz való viszonyoddal? Vagy káromoltatik a Krisztus neve, hogy ilyen egy keresztjén, hogy mond valamit, aztán máshogy csinálja? Félreértés ne essék, nem leszünk tökéletesek a földön, pontosan tudjuk. De Jézus tanítása világos. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát lehetséges, hogy az életünkön mások meglássák Isten munkáját, és annak következményeképp az atyát kezdjék el dicsőíteni. És ez persze nem a mi érdemünk, pontosan tudjuk, de tegyünk meg mindent, hogy Isten képviselőiként kiábrázolódhassék bennünk a Krisztus. Nagy követsége a mi gyülekezetünk. Ugye a nagykövetségekre jellemző az, hogy ha oda belép az ember, akkor az adott ország területére kerül. Tehát ha én bemegyek a német nagykövetségre, akkor az olyan, mintha Németországban lennék. Ha valaki belép a gyülekezetbe, Isten országába tud-e belekóstolni? Megvalósul-e közöttünk Istennek az országa? Istennek az uralma, ugye ez azt jelenti. Jó lenne, ha ilyen nagykövetség lehetne a mi gyülekezetünk is. Ez volt a harmadik, hogy a menny polgára egyben képviselője is, követe is Istennek. Tehát a mennyei állampolgárságból sok előny és kötelesség származik, ebből most hármat emeltem ki. Egyrészt a hűséget, hogy Jézushoz tartozhatunk, másrészt a védelmet, hogy Jézussal biztonságban élhetünk, harmadjára a képviseletet, hogy Jézus követei lehetünk. Ahogy a római polgárok az ókorban büszkén hordták ezeket a kiváltságokat, úgy mi is örömmel és felelősséggel élhetünk mennyei polgárként ezen a földön, és várhatjuk azt a napot, amikor az üdvözítő király visszatér, és magához veszi az ő népét. Amen.